Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség csatornája. Én Sándorfi Adrián vagyok, és a mai nap, ahogy megszokhattátok, egy újabb komoly marketing piaci, kommunikációs piaci szereplővel fogunk beszélgetni. A mai vendégem Bujáki Zsolt, a Porsche Hungária kommunikációs igazgatója. Szia Zsolt, köszöntelek a stúdióban.
Szia Adrián, köszönöm a meghívást.
Nekem mindig különleges olyan emberekkel találkozni, akik ennyire nagy tapasztalattal vannak a saját területükön. Ugye azt el lehet rólad mondani, hogy 2002-ben kerültél a cégcsoporthoz, a Porsche Hungáriához, és már közel 20 éve, vagy végül is 20 éve gazdagítod a Porsche Hungária csapatát, de volt ebben sok különböző állomás, több területnek voltál a marketing vezetője. Kicsit meséld el nekem, kérlek, hogy végül is hogy indult az utad a Porsche Hungáriánál.
Pár mondat elejéig kitelnék, hogy mit csináltam én a Porsche Hungária előtt. Itt igazából egy érdekes történet szerintem az, hogy én egy nyomdás családba születtem, és ez a nyomdaipar nagyon fertőző volt akkoriban, hiszen a szüleim mindenképpen szerették volna azt, hogy az érettségi után egy szakmát tanuljak. És képzeld, én voltam az ország utolsó kéziszedője, ami egy nagyon menő
dolog. Mit csinál
egy
kéziszedő?
Egy kéziszedő ólomból szedi az újságnak a betűivel, gyakorlatilag a szalagcímeket. Wow. Tehát egy nyomdában, az a magas nyomó technikával, ólomból szedtük ki azokat a címsorokat, 168 órának, akkori Magyar Nemzetnek dolgoztunk, tehát én egy kis diákként, mert ugye egy szakközépiskolában, vagy szakmunkásképzőben voltam akkoriban, végeztem ezt az alap küldetést, hogy a nyomdaiparnak az utolsó kéziszedője voltam szinte Magyarországon.
Fantasztikus. Akkor van köztünk egy kis hasonlóság, bár azért én a digitálisabb korhoz tartozom, de nekem az első komolyabb munkám betűtípus szerkesztő
wow,
volt.
Wow, az menő.
Úgyhogy közel állunk ebből
a szempontból. Édesapám betűtervező, képzeld el. Atya tehát, hogy na, és ez lett volna a családi háttér, tehát én igazából nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek. Édesapám tipográfus, betűtervező, és most festőművész. Édesanyám pedig egy nyomdaipari szakember volt, retusör volt, és aztán később ő volt az, aki már elkezdte a marketinget is a nyomdaiparon belül, úgyhogy innen vannak a kötődések.
És láttam, hogy újságíróként is dolgoztál.
Így van, ez volt a másik szerelem. A diák újságíróként kezdtem még a középiskolában, és aztán a szakmunkás képző mellett, amíg nem vettek fel az egyetemre, addig én az újságírásba kezdtem bele, és a Magyar Nemzetnek voltam, az akkori legendás Magyar Nemzetnek voltam az újságírója, amit rettenetesen szerettem, azt a korszakot, csak ilyen emlékképet, hogy a taxis blokkád idején képzeld el a hidakról, volt szerencsém tudósítani akkoriban, úgyhogy így...
Ott voltál történelem ikonikus pillanatainál.
Ott voltam ezeken a nehéz percekben, így van.
Hát akkor végül is az, hogy később egy kommunikációs szakember lettél, az mintha már így ki lett volna...
Igen, tehát a betű szeretete, a könyv szeretete és az írás szeretete, ez mind-mind jött velem, és egyrészt otthonról, másrészt az érdeklődésem, én akkoriban rettenetesen szerettem olvasni, informálódni, tényleg minden nap a kezemben pörögtek az újságok, és ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat.
Ilyen vagy még most is? Tehát, hogy kifejezetten az írás, a szöveg, mint produktum, ez az, ami igazából így a fő teljesítmény szerinted a kommunikációban?
Nekem nagyon, nagyon fontos, meghatározó. Tehát mind a mai napig az informálódással kezdődik a napom, tehát én korán reggel tényleg már bújom a híreket, megpróbálom végig scrollozni a legfőbb szájtokat, és ez jellemző akár a hétvégémre, vagy a nyaralásomra, a pihenésemre is, hogy könyv, újságok, hírek, jól informáltnak kell lenni, napra késznek kell lenni a hírekkel kapcsolatban, azt gondolom.
Ez nem frusztráló néha? Tehát, hogy lemaradsz esetleg, akkor most mi történt az elmúlt két napban?
A feleségem szokta ezt mondani, hogy egy kicsit sok, amit csinálok, de én azt gondolom, hogy ez alkat kérdése. Tehát én így nőttem föl, erre neveltek a szüleim, tényleg, hogy az ember a napi hírekkel tisztában volt, olvastam rengeteget, tehát hogy ez nem egy nagy megerőltetés, gyakorlatilag jön velem folyamatosan.
Ez a hozzáállás mennyiben segít ma a főállásodban, a munkádban? Tehát meghatározó. Az, hogy ennyire képben vagy mindig mindennel.
Meghatározó. Azt gondolom, hogy a Porsche Hungárián belül is, de talán bármelyik nagyvállalaton belül is egy kommunikációs igazgatónak illik napra késznek lenni egyrészt a területén, másrészt az iparágában. Úgyhogy sok esetben tényleg ilyen központ vagyok, egy ilyen hírügynökségi központ, hogy nagyon sok információ is megtalál emiatt, és keresnek is emiatt.
Az iparágatok pedig kifejezetten egy ilyen információdús terület, tehát annyi fajta
most,
változás van, akár a gazdasági körülmények miatt, akár a trendek miatt, amik hajtják ezt az ipart előre. Tehát nálatok aztán gyakorlatilag minden évben valami új trendet kell lereagálni.
Igen, hát 2002-ben érkeztem, és akkoriban ezt én úgy neveztem, hogy a hős korszak volt az autóiparban, nagyon sok kreativitásra, és tényleg olyan brandépítésre volt lehetőség, amit így nagyjából visszasír szerintem mindenki mostanában. És hogyha végignézed ezt az elmúlt 20 évet, azért ez egy komoly hullámvasút. Tehát ebben voltak azért 2008-as válság,
igen,
és az azt követő felépülés, lassú felépülés, újraindítás, akkor a digitalizációnak a megjelenése, ami hatalmas kihívás volt, hiszen azért tényleg onnan indultunk, hogy a 2002-ben, amikor az első hirdetéseket adtuk le, azokat még filmeken, kromalinokat ellenőrizve adtunk le, tehát hogy ez tényleg a klasszikus nyomdaiparhoz sokkal inkább köthető, és aztán megjelent ugye a CTP technológia, a Computer to Print, és akkor innentől kezdve elindult az a fajta digitalizációs őrület, amit ember legyen a talpán, aki ezt napi szinten tudja követni, de tényleg.
Nem sokára megpróbáljuk felfejteni ezt, hogy végül is akkor miben áll össze a Porsche Hungáriánál, meg a nálatok kezelt márkáknál a mai kommunikációi 2022-ben, mert azért jó sok eszköz vált átrendelkezésre.
Nagyon sok változáson mentünk át, így van az elmúlt évtizedekben. Szerintem ehhez leginkább azt kéne látni, hogy áll össze, mi a struktúrája a cégnek, mert ezt talán kevesen látják, és az elmúlt időszakig nem is volt stratégiai cél, hogy nagyon el is magyarázzuk, tehát hogy igazából a fogyasztó felé a márkák kommunikáltak. Tehát ugye vegyük sorba ezeket a márkákat, szerintem illik egyszer elmondani, ugye a Volkswagen haszonjármű, ugye ez két különböző brand, az Audi, a Skoda, a Seat, van egy új márkánk a Cupra, van egy használt autó brandünk a Dustfeld autó, és van egy vadonatúj márkánk, ami az elektromobilitással függ össze, ez a Moon brand, amiről esetleg majd még később beszélek.
Mindenképpen beszélhetünk róla majd. Ha jól értem, akkor most valójában mindezeknek a márkáknak a Magyarországon megjelenő központosított kommunikációja az hozzá tartozik.
Igen, nem.
Oké, akkor ezt nézzük meg.
Ezt boncoljuk. Ugyanis a Porsche Hungária gyakorlatilag a márkák fölött egy ernyőként funkcionál. Ezek a márkák, ha úgy tetszik, teljesen diversifikált módon dolgoznak, saját büdzsével, saját tervekkel, saját költségvetésekkel, célszámokkal, tervekkel, értékesítési darabszámtervekkel, és a márkákhoz mindenütt tartozik egy marketing menedzser. Ilyen marketing menedzser voltam én is 2002-től egészen 2021-ig a Volkswagen haszonjárműveknek, és a Welt Autónak voltam én a marketing vezetője. A márkák marketingesei egyszemélyes hadseregek, hiszen nincsen marketing osztály az adott márkámmal. Nagyon kevesen tudják, hogy egy-egy ilyen divízió, mondjuk, mint az Audi vagy a Seat, az összesen 6-7 emberből áll ma Magyarországon, ezek adják el az autók döntő többségét, természetesen a kereskedői hálózaton keresztül, tehát ott bent a házban nincs marketinges csapat. A marketingesnek a legfőbb segítsége az mindig az ügynökség, és ebből rakja magát körbe értelemszerűen média ügynökségtől kezdve, online ügynökség, social media ügynökség, rendezvény ügynökség, tehát gyakorlatilag egy marketinges az ügynökségi kollégákkal veszi körbe magát. Most ez változott meg 2021-ben egy kicsit azzal a új struktúrával, új rendszerrel, amit mi egy új korszaknak hívunk a Porsche Hungáriában, és ez a változás Németh Balázs ügyvezető érkezéséhez köthető, aki 2021. januárjában vette át a stafétabotot, és alapvető változások történtek, akkor jó néhány személycsere és struktúra változás történt, és arra kaptam megbízást és felkérést 2021. márciusától, hogy teljesen alakítsuk át a Porsche Hungária kommunikációs igazgatóságát. És ezzel rengeteg új feladat generálódott, és persze a régiek is megmaradtak, és hogy a hallgatók is értsék, gyakorlatilag a márkáknál történő marketing munkát ez az igazgatóság egyfajta support centerként kiegészíti. mi az, amit adunk, hiszen ahogy az előbb említettem, a márkánál nincs például PR, a márkánál nincs például médiavásárlás. Ez a két nagy terület, ez a kommunikációs igazgatóságnak az alapfeladatai közé tartozik. Nekem van egy médiás főmunkatárs kollégám, aki a médiaügynökséggel van kapcsolatban, illetve jó néhány direkt csatornával, és van egy PR-es mini csapatom, most már két kiváló szakemberrel, akik pedig a PR supportot adják a márkáknak. Miről is van szó? Amikor egy márka elindíti az aktivitását, akkor ő a marketing aktivitását tervezi meg, és ehhez adja a kommunikációs igazgatóság a média javaslatait, ötleteit, és a PR tudását, amelyekkel kiegészítjük ezeket.
Az, hogy milyen kampányt indít el az egyik márka, az tőletek jön, vagy a márkától?
Jó kérdés, abszolút a márkától. Tehát ott saját célok, saját értékesítési célok vannak meghatározva, ahogy ezzel előbb említettem, tehát ezek gyakorlatilag önálló entitású brandek. A Porsche Hungária, mint ernyő, egyfajta kiszolgálóként segíti az ő munkájukat.
Uh-huh. Tehát akkor valójában, hogyha jól képzelem el, akkor például van kifejezetten az Audinak egy marketingese, akinek viszont nem te vagy a közvetlen főnöke.
Jól mondod.
Ilyen esetben nem te határozod azt meg, hogy az Audinak mi lesz az éves marketing kommunikációja, hanem az Audinál készül egy ehhez kialakított terv, ami az értékesítési számokkal van összefüggésben, tehát azokat a számokat el akarják érni. Hozzátok fordulnak utána, hogy hogyan tudnának ehhez támogatást kapni, és milyen típusú támogatást tudnak ehhez
így
kapni,
van.
És ti ezt egészítitek ki az ügynökségekkel együtt.
Így van. Kicsit pontosítok, tehát alapvetően a gyártól jön egy éves kommunikációs terv az Audi marketingesének, aki ezt lefordítja a magyar környezetre, hozzáalokálja a magyar büdzsét, és elkezdi tervezni az évet. Bizonyos aktivitásokat bizonyos időszakokhoz köt, és ezekről mi egyeztetünk folyamatosan, mi részt veszünk az ő heti értekezleteiken, tehát tudjuk azt, hogy hol tartanak ezek az aktivitások, és valóban ehhez adjuk a mi segítségünket, szaportunkat, a média tervezést, a média koordinációt és a PR munkát. Nagyon sok esetben rendezvények kapcsán is besegítünk egymásnak, hiszen például újságírókat, publicitást vagy CSR témában is mi vagyunk azok, akik adunk támogatást az adott márkának.
Akkor végeredményben a ti kezetekben folyik össze mindaz a tudás, ami az összes márkát érinti. Gondolom, hogy van egy elég komoly ilyen információ szétosztási feladatotok is az, hogy kinél mi vált be, ezeket a jól sikerült tapasztalatokat viszitek tovább, és ajánljátok a többi márkának
nagyon
is.
Nagyon jól érzed, így van, nagyon-nagyon sok tudás koncentrálódik a mi csapatunkban, de a felelősség, a döntés az, hogy a márka milyen irányt visz, az továbbra is a márka marketingen van. Tehát mi kisegítjük őt, támogatjuk őt. De amit kapizsgálsz, az nagyon-nagyon fontos, és erre szeretnék kitérni, mert az új korszakunkban pont ez a legfőbb változás, hogy megszüntessem azt, hogy az egyes szobák, egyes emeleteken egymás mellett párhuzamosan dolgozzanak. Tehát a legfontosabb az például, amikor megérkeztem, hogy egy olyan fórumot, nem egy bonyolult neve van, marketing fórumot hoztunk létre a házon belül, a marketingesek végre egymással is megoszthatják az ötleteiket, és nem futunk bele olyan dilemmákba, hogy párhuzamosan fejlesztünk dolgokat ugyanarra a problémára. Tehát ezért, ha azt vesszük, 6 márkát direktben kommunikálunk a piacon, hát ne legyünk már annyira bérák, hogy ezeket a szinergiákat nem használjuk ki, és az én feladatom pont ez, hogy egyfajta supervisorként a marketingesek fölött vagyok, és segítem az ő munkájukat, támogatom az ő munkájukat.
Ez a támogatás, ez az ügynökségek kiválasztásában is szerepet játszik? Mert hogy, bocsánat, arra gondolok, hogy azért, hogyha mondjuk van 6 márka, és mind a 6 márka külön tendereszteti az ügynökségeket, és akkor utána mindegyik ügynökség mást javasol ezeknek a márkáknak, abból megint csak egy ilyen katyvasz születhet.
Megint csak egy jó kérdés, meg logikus kérdést teszel föl, természetesen a tendereztetés az hozzánk tartozik, tehát mi vagyunk azok, akik időről időre tendereket írunk ki, de természetesen meghallgatjuk a márkáknak a kéréseit, elvárásait ezzel kapcsolatban, úgyhogy itt nem egy ügynökség szolgálja ki az összes márkát, hanem azt kell, hogy mondjam, 3-4 ügynökség van a poolban, és ezek a poolban lévő ügynökségek nagyon-nagyon jól kiegészítik, vannak különböző feladatok, amiben az egyik jobb, a másik jobb, tehát hogy nagyon jól specializálódott az, hogy ki mire használja az ügynökségeket.
Ahogy a különböző márkáknál egy ilyen supervisory szerepet töltesz be, vagy töltötök be, ezt az ügynökségekkel is megteszitek? Tehát köztük is van információ áramlás, őket is bevonjátok egy asztalhoz, akár ez a marketing fórumra?
Időről időre igen, vannak olyan témák, amelyeket platform jelleggel visszacsatolunk, de alapvetően a napi szintű ügynökségi munkát a márkák marketingesei viszik. Tehát az ott keletkező információk meg vélemények azok elsősorban ott jelennek meg. Én azt szoktam mondani, hogy ha már rám szükség van, akkor ott vagy valami beszorulás van, probléma van, amit át kell hidalni, vagy mondjuk egy ártárgyalás, amit központilag mi viszünk végig, hogy egységesek legyenek az árak nagyjából a házban, akkor jövünk mi a képbe.
20 éve vagy valójában a Porsche Hungáriánál. Nekem a beszélgetés előtt említetted, hogy 2020-ban volt ebben egy kis szünet. Ezt egy kicsit elmeséled nekem, hogy mi történt?
Igen, volt egy kicsekkolásom. Igazából egy ilyen fáradásos tüneteket véltem felfedezni magamra a 2010-es évek vége felé.
Meguntad az autókat?
Nem az autókat, hanem igazából azt konstatáltam, hogy egyre kevesebb kihívás és egyre kevesebb fókusz kerül a házon belül a marketingesekre és a marketingre, és a büdzséknek a növekedése is valahogy megtorpant, és egyre nehezebben tudtuk átlépni azt a szintet, amit mi előtte felépítettünk, és ebben a helyzetben kértem az akkori ügyvezetést, hogy én egy évre szeretnék kicsekkolni, egy ilyen szabatikáért szeretnék tartani. Hát ez akkoriban nem került hangos tapssal elfogadásra, és megegyeztünk abban, hogy én akkor elhagyom a céget. Aha. És hát ez azért érdekes, mert ez nagyjából 20 perccel volt a COVID kitörése előtt, úgyhogy ez...
Szó szerint?
Szó szerint 2020 március elején, úgyhogy viszonylag megviselt ez a dolog, mert egy nagy korszakot próbáltam lezárni magamban. Terápiás gyakorlatként én vidékre elvonultam, és a kis szőlőnkben a kis gazdasági épületünket kezdtem el, a családi házat, a családi kis pincét összerakni. Én ezt rettenetesen élveztem, de nem tudtam elszakadni értelemszerűen a cégtől, hiszen rengeteg barátom és ismerősöm van bent, akik folyamatosan információkkal láttak el, és tudtam arról, hogy például ügyvezetőváltás lesz a cégben 2020 év végén. És hát halva a híreket, izgatottan figyeltem, hogy milyen irányba változik a cég, és hát nagy örömömre egy olyan ügyvezető került a cég élére, akivel korábban nagyon sokat dolgoztam együtt, és nagyon jó szakmai kapcsolatban, barátságban vagyok vele, úgyhogy ez a fajta hír, ez megdobogtatta a szívemet, de különösen az, amikor január 4-én az első munkanapján fölhívott, hogy akkor szeretne velem egy kicsit beszélgetni, mert azt látja, hogy nem vagyok a házban.
Igen, nem vagy a helyeden.
Nem vagyok a helyemen.
Igen, azért is kérdeztem ezt a kis kitérőt, hogy rá szerettem volna tapintani arra, hogyha 20 éven keresztül nagyjából a szakmai életednek a túlnyomó többségét ezen a területen töltötted, az szerinted ad-e neked kellően tág rálátást a marketing világára, avagy annyiban más, annyira más az autóipari marketing, hogy itt házon belül te mindent meg tudtál tanulni, ami kellhet?
Jó kérdés, csak visszatérve az előző gondolatra, bocsánat, befejezve, és akkor ezen januári telefonbeszélgetés után kaptam a felkérést, hogy 2021 márciusától jöjjek vissza, és alakítsuk át ezt a meglévő rendszert. Valida a kérdésed, ebben a közegben szocializálódtam, ebben a közegben tanultam a marketinget, és ez szakmai körökben sokszor elmondom, hogy ez nem fedi le értelemszerűen a teljes range-et, hiszen a FMCG vagy mondjuk egy telekomos tapasztalatot nehéz lenne behozni a szakmai múltamba, de én azt gondolom, hogy amit ebben a autós közösségben, az autóipari szakmában megtanultam, az egy valódi tudás, az egy valódi mélysége a szakmámnak, és ebben azt érzem, hogy a kollégáim felé aktívan és jól tudok támogatást adni. És ami nagyon fontos, nem csak a házról beszélünk, hanem van egy óriási kereskedői hálózat a Porsche Hungária körül, akik gyakorlatilag a legfontosabb elemei ennek a rendszernek.
Amikor autót vásárol valaki, akkor az talán 10 éve meghatározó döntés az életében, egy komoly anyagi szempont, érzelmi kérdés is nagyon sokaknál. Ha jól döntünk, akkor sok évre vagy évtizedekre veszünk autókat. Miben más az ilyenfajta döntéseknek az előkészítése kommunikációs szempontból? Hogyan keltünk vágyat egy olyan termékre, ami lehet, hogy mondjuk csak 5 vagy 10 év múlva lesz releváns, mert jelenleg éppen elégedettek vagyunk az autónkkal?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és nagyon-nagyon nagy kihívásnak tartom, hogy valóban egy ilyen döntést, amikor egy család meghoz, vagy egy vállalkozás, akkor mi úgy szoktuk mondani, hogy szinte családtagot választ. Tehát, hogy ezek az autók érzelmi szinten is sokszor úgy bekötődnek a család ereibe, mozgásaiba, hogy azt érezzük, hogy ez tényleg egy meghatározó pillanat. Nyilván rengeteg insight és input van egy vásárlás előtt, nagyon sokan nagyon sokféleképpen döntenek, de a legtöbb embernek a fejében létezik egy shortlist, egy vásárlói kosár, amelyben a korábbi tapasztalatai, ismerősök ajánlása és gyakorlatilag a márkának a jelenléte alapján tud döntést hozni. Nálunk mindig az volt a legfontosabb célkitűzés, hogy ebbe a vásárlói kosára, erre a shortlistre kerüljenek fel a modelljeink. Mert ha már fönt vannak, akkor a következő lépés, amikor a fogyasztó próbál közelebb kerülni a márkához, az akár egy autószalonban egy látogatás, vagy egy kiállításon egy tesztvezetés, ott már nagyon erőre tudunk jutni, hiszen a mi autóinknak, a mi hitünk szerint a legnagyobb értéke az, ha kipróbálják. Tehát az egész kommunikáció arra ment rá, és az volt az egésznek az alapja, hogy próbálják ki, teszteljék le az autóinkat, ne mi mondjuk meg a tutit, hanem élje át, érezze meg azokat a kommunikációba áthatatlan pillanatokat, hogy milyen beülni egy új autóba, milyen atmoszférája van, milyen illata van, milyen tapintása van, milyen hangokat hall benne. Szóval ez egy semmihez nem hasonlítható élmény, és gyakorlatilag ez volt a legfőbb küldetésünk, hogy a fogyasztót ültessük be az autóban.
Akkor ez valójában az egyik ilyen fő KPI-ja a marketingben, hogy hány tesztvezetést, hány bemutató termélátogatást tudtok produkálni?
Abszolút, igen.
És akkor van az a fázis, mielőtt eljut valaki a bemutató terembe, és van a bemutató termet követő fázis. Nálatok valahogy így épül fel a marketing?
Igen, ezt abszolút jól látod.
Mi történik a megelőző fázisban igazából? Ott van a márka kommunikáció, de hogy azért az egy nagyon komoly lépés valakinél, hogy ténylegesen egy bemutató terembe elhozzuk, és utána ne csak úgy jöjjön el, hogy csak kipróbálja, hanem közel is állhat ahhoz, hogy van rá pénze, és van elköteleződése. Igen, a vásárlás.
Hát itt jön az, hogy milyen a márkáinknak a múltja, milyen érzelmeket tud generálni, milyen a kommunikáció. Ugye azért a Volkswagennek a kommunikációját legendásan tankönyvekben tanítják, azt a humoros, semmihez nem hasonlítható, igazi, őszinte pacekban elmondja az élményt, az értékét az autónak, és ezt imádjuk átadni. Tehát, hogy erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen érzelemdús és okos kommunikációja van például a vezető márkánknak, a Volkswagennek, és ezt követik például a többiek is. Tehát szerintem ez az érzelmi bevonódás, ez az érzelmi kötődés kialakítása, ez egy pszichés küldetésünk, hogy belépjünk az embereknek a fejébe, valami fajta emóció keletkezzen. Rengeteg rendezvény segíti ezt. Például a Volkswagen legendásan híres volt ezekben a márka találkozókban, Volkswagen találkozókban. Hát büszke vagyok, hogy a szakmai repertoár vannak olyan ikonikus rendezvények, mint a Volkswagen találkozó a Hungaroringen, ahol tényleg több tízezer ember egyszerre éli át azt a Volkswagen mítoszt, amit mi legendásan imádunk. Vagy ott van például a Hippi falu, ami a legendás transportereknek, az ősrégi transportereknek az ikonikus rendezvénye volt éveken keresztül. Nem kis öröm volt tényleg ezt megszervezni és megcsinálni egy ilyen bulit. Ott láttuk azokat a kötődéseket, amelyek a márkához tapadnak, és ezekre építkezve sokkal könnyebb egy kommunikációt csinálni.
Igen, végülis igaz, amit mondasz, hogy talán családtagként tekintenek az autójukra az emberek. Én emlékszem, hogy a szüleim az első néhány autónak mindig nevet adott. És megvolt a nevük az autóknak, és akkor utána...
Tudod, amikor... hány családban van neve az autóknak? Rengeteg.
Elképesztő lehet. Már ez nincsen, de hogy régen ez egy ilyen komoly ilyen brainstorming folyamat volt, hogy akkor na, hogy nevezzük az új autót. Tehát ez önmagában már egy nagyon jó jele szerintem annak, hogy mennyire komolyan vesszük ezeket a családtagokat. Aztán a másik pedig az, hogy annyira szeretik sokan az autójukat, annyira gondoskodnak róla, tehát kicsit a testüknek valójában egy ilyen meghosszabbítása vagy kiterjesztése az autója, úgyhogy emiatt nagyon nem mindegy, hogy milyen döntést hoznak az emberek, ezt el tudom képzelni. És hát borzasztó nehéz is lehet, mert azért elültetni ezeket a márkaüzeneteket, az egy nagyon komoly ilyen súlykolással működhet, és talán az autóiparban látom leginkább azt a tendenciát, hogy egy-egy kulcsüzenetet mennyire sikerült elültetni a fejekben. Ugye a konkurenseknél is megnézhetjük ezeket, de nálatok is, hogy...
Hát évtizedekre beégnek az emberek, igen, fejébe ezek az üzenetek, és ezek jó értelembe véve utaznak tényleg a márkával. Ezzel egyetértek.
Ez egy nagyon nagyon komoly felelősség is nektek, hogy meg tudjátok tartani, és ne roncsátok el később, nem csak kommunikáció szintjén, hanem már a gyártási folyamatban, hogyha valamiről kialakul mondjuk a menőség, a gyorsaságnak az image, akkor az nehogy csorbuljon, és nektek nyilván a kommunikációban meg erre kell rájátszani.
Igen, hát ebben nagyon nagy szerepe van, mondom, a finom hangolásnak, és nem csak a klasszikus ATL kommunikációról beszélhetünk, de a rendezvények rengeteget tudnak hozzátenni. És azt gondolom, hogy mi nagyon erősek vagyunk az ilyen típusú aktivitásokban, szponzorációkban, CSR aktivitásokban, ahol a márkához hasonló értékű dolgokat próbálunk bevonni, és ezzel együtt utaztatjuk a brandet a fogyasztó fejében.
Igen, ez meglepett, hogy a rendezvényeket hoztad példaként. Nekem ugye elsősorban a tévéreklámok meg a print hirdetések azok, amik a ti márkáitoktól velem vagy sokat találkoznak, de ami nagyon izgalmas lehet még, az a közösségi médiának a felhasználása, és például kifejezetten sportautóknál, luxus termékeknél a TikTok és a különböző fajta ilyen rövid videós formátumok nagyon menők lettek. Mostában nem tudom, hogy ez márka kommunikáció szempontból is egy aktívan használt eszköz nálatok, vagy pedig ez inkább a felhasználók által generált tartalom.
Nagyon érdekes, amiről beszélsz, mert nálunk is megjelent ez a változás. Nemrég olvastam egy olyan kutatást, hogy igazából már a fogyasztók, ha éttermet akarnak választani, akkor nem biztos, hogy a Google-t kezdik el keresni, hanem TikTokot vagy Instagramon keresztül választanak közeli lokációt. Mi is rengeteg időt és energiát teszünk abba, hogy fejlesszünk ezek felé. De ennek az egésznek az alapja egyébként a célcsoportnak a pontos feltérképezése, megértése, és értelemszerűen azokat az üzeneteket szabad ilyen csatornákba beereszteni, ahol ez releváns befogadásra ad okot. Úgyhogy mi egy nagyon érdekes folyamaton megyünk át most már egy másfél éve, ezt egy közösen végezzük a média ügynökségünkkel, a célcsoportnak a pontos analizálása, vagy egyfajta zsánerek felépítése. És nagyon érdekes, miután ezeket az alap zsánereket definiáljuk, kiderül, hogy ebben óriás átjárás van értelemszerűen a márkáink között. Tehát ez mi egy Audinál létező zsáner, az a zsáner az adott esetben egy Cuprát is meg tud venni, vagy a Volkswagennek egy sportosabb modelljét. Tehát, hogy ezeket a szinergiákat próbáljuk most tető alá hozni, és így kialakítani az ilyen típusú kommunikációt. Büszkék vagyunk arra, hogy például a Volkswagen Taygo kampánnyal már a TikTokot is bevettük, és elkezdtük ezt a fajta aktivitást.
Ez lehet, hogy egy nehéz kérdés ennyi márkánál, de úgy nagyságrendileg be tudod nekem lőni, vagy satszolhatjuk azt, hogy az egyes kommunikációs eszközök milyen súllyal kerülnek be a kommunikációs mixbe? Tehát mondjuk akár a rendezvény, a print, a TV, vagy ATL, óriás plakát, stb. Hogy nagyságrendileg így el tudjuk képzelni, hogy végeredményben mi az, ami végül is a leginkább, leggyakrabban használt eszközök.
Visszakérdezek, milyen céllal? Tehát az elsődleges cél, ugye általában az autóiparban a bevezetés. Tehát amikor egy új autó érkezik, akkor ismertséget kell építeni, és ezekre még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a tévé majd, hogy nem megkerülhetetlen. Bár pont most az ID Buzz kapcsán bizonyítottuk be, miért nagyon érdekes szakmai elemzést is adtunk ki erről, hogy van alternatívája az online térben a tévének, tehát megtaláltuk azt a fajta streaming mixet, portfóliót, amivel sikerült hasonlónak vélt értéket vagy elérést generálni az autónak. Tehát alapvetően, amikor ismertséget építünk, új brandről beszélünk, egy új modellt kell bevezetni, akkor ezeket a hagyományos eszközöket használjuk. De azért nem megkerülhető, hogy az autó az leginkább szerintem az audio médiumokban is nagyon jól működik. Tehát például, amikor taktikai üzenetet kell adni, arra például mind a mai napig a rádió az egyik leghatékonyabb eszközünk, hiszen miről szól egy taktikai üzenet, raktárkészleten vannak autóink, vagy most a válságban van most elérhető autónk, gyere, gyorsan tudsz dönteni, gyere be a szalomba és rendelkezésedre áll. Ezekre nagyon jók az ilyen gyors elérésű eszközök. De ha a nagy mixet kell mondanom, közterület, televízió, és talán a rádió az, ami a legerősebb. A print egyre kevésbé sajnos, személyes fájdalmam, ugye a múltamból is fakad, hogy hiányoznak a megfelelő minőségű és értékű lapok, de hát ez egy teljesen természetes evolúció szerintem most a médiapiacnak. Nagyon sok új eszközt próbálunk ki, tehát tényleg az Instagramtól kezdve a TikTokon át mindenütt van már tapasztalatunk, podcastban is például.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
A mi feladatunk, a Porsche Ungáriának, meg a márkáknak az a feladata, hogy a márkakereskedőknek olyan helyzetet teremtsenek, hogy ebben az alaptevékenységben gördülékenyen tudjanak dolgozni. Én ezt a világot látom magam előtt, hogy egyszer csak ülni fogunk egy négykerekű szobában, és utazunk, és kb. Olyan élményünk lesz, mint hogyha vonaton lennénk, hogy elfelejtjük, hogy közlekedünk, hanem bármire tudjuk használni azt az időt, amit eddig a közlekedésre. Teljesen át fog alakulni a mobilitás. Én ezt a fajta üzenetet fordítanám le a marketingeseink felé, hogy ne hagyd magadat eltéríteni a saját utattól, legyenek olyan vízióid, olyan meglátásaid, amelyben te töretlenül hiszel.
Még órákig tudnék beszélgetni kifejezetten arról, hogy hogyan marketingeztek, de hogy ami nagyon izgat még, hogy hogyan tudjátok azt megmérni, hogy egy új terméknek a bevezetése, egy új modellnek a bevezetése az mennyire sikeres ezekkel az eszközökkel, lásd mondjuk tévé. Ugye tudjátok azt, hogy milyen elérést produkáltok a tévé hirdetésekkel, de végeredményben valójában egy márka ismertséget kell elérnetek. Hogyan látjátok azt, hogy egy ilyen márkaépítő kampány az sikeres volt-e vagy sem?
Szerintem a legjobb visszajelzés a piac, tehát hogyha jól van pozícionálva a termék, az ára, a műszaki adottságai és az innováció az tök rendben van, akkor szerintem a piac adja meg a legjobb visszajelzést, és erre az elmúlt időszakban jó néhány olyan modellt tudnék mondani, például a T-Rockot, a Taigót, amelyik a Volkswagen palettájában abszolút sikeresen bizonyította, hogy egy nagy kampány után nagyon szépen megindul. De vannak olyan célok, amelyek nem biztos, hogy ennyire egyértelműen leképezhetőek. Vannak ismertségi célok. Például a Cupra esetén, ahol egy 4 éves brandről beszélünk, a nulláról kellett fölépíteni a márkát, ott egyértelműen az a feladat, hogy a fogyasztók felében fölépüljön, hogy alternatívaként, egy vadonatúj sportos márkaként. És erre rengeteg olyan egyéb eszközt is használ a marketinges, a szponzorációktól kezdve a társadalmi célú megjelenéseken át, amely az emberek fejébe azt segítik, hogy igen, itt van elérhető sportolókkal való együttműködés, influencerekkel való együttműködés, tehát ezek mind-mind belépnek. És hogy mérjük vissza? Kutatásokkal. Tehát egyértelműen nálunk ismertségi kutatások vannak. Ezt csinálja a gyár is inkognitóban, tehát hogy a különböző márkáknak az ismertségét, aktivitásait visszaméri a gyár Magyarországon, wow. És mi magunk is csináljuk.
Wow. Akkor nagyon sok kutatást kell csináltak, és néznetek 6 márkánál, és azon belül rengeteg típusnál.
Igen.
Akkor
igen.
Ez egy komoly feladat. Ez is a ti kommunikációs igazgatók.
Ez hozzánk tartozik, igen.
Oké, akkor lassan látom, hogy néz ki a naptárad, vagy mivel állhat fel a naptárad, azért ez egy elég tartalmas terület. Nagyjából értjük már szerintem azt, hogy a kommunikáció és a marketing hogy működik. Én még a Porsche Hungáriát, mint vállalkozást szeretném elhelyezni ebben a hazai és nemzetközi viszonylatban. Tehát, hogy ti milyen szerepet töltötök be, mint cég? Hogyan kapcsolódtak a márka kereskedésekhez? Hogyan kapcsolódtak az anyacéghez? Kicsit ezt meséld el.
Nagyon logikus kérlek. Ez a kérdés, és ezt tényleg érdemes tisztába tenni, mert kevesen értik. Mi egy osztrák vállalatnak, a Porsche Ausztriának vagyunk a 100%-os lányvállalata Magyarországon. Tehát a Porsche Hungária 100%-ban egy osztrák tulajdonú cég, és importőri tevékenységünk van. Tehát ezeknek az említett modelleknek az importőri tevékenységgel foglalkozunk. A kiskereskedelem az alánk van szervezve, azok a úgynevezett márkakereskedők, amelyek független kereskedők. Ebbe is van egy kis kivétel, mert a Porsche családnak van egy kiskereskedő cég, ez a Porsche Interauto, amely alánk van integrálva. Tehát ebben a rendszerben mi vagyunk az importőr, és alattunk van egy majdnem 70 főből álló márkakereskedői hálózat, amelyből 5 kereskedést a Porsche Interauto visszaáll. Tehát ők a mi aranytojás tojó tyúkjaink, mert ők azok, akik a nap végén eladják az autót. A mi feladatunk, a Porsche Hungáriának, meg a márkáknak az a feladata, hogy a márkakereskedőknek olyan helyzetet teremtsenek, hogy ebben az alaptevékenységben gördülékenyen tudjanak dolgozni. Mit értek ez alatt? Tehát adják a marketinget, a központi marketinget a márkák, adják az oktatást, adják a vevőszolgálatot, tehát minden olyan ernyő funkciót gyakorlatilag biztosít a Porsche Hungária a márkakereskedői hálózatnak, hogy a hálózat tényleg csak kiválóan értékesíteni tudjam.
Tehát, hogyha én szeretnék egy Cupra szalont nyitni, egyrészt megtehetem-e, vagy van kell hozzá valamilyen fajta licenszel rendelkeznem, illetve hogy akkor csak tőletek vásárolhatom meg a típusokat, vagy ez máshogy is
igen,
működik?
Igen, tehát kuprát csak kupraszalonban fogsz tudni venni, és ahhoz, hogy te egy sikeres kupraszalont nyissál, nyilvánvalóan olyan vállalkozásoddal, olyan pedigrével kell rendelkezned, hogy a mi audit rendszerünkön átmenjél. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly business checking, egyrészt piacpotenciál, másrészt pedig üzleti szempontból is, hiszen nekünk is van mit kockáztatni egy félre sikerült kereskedéssel, de a jellemző az, hogy általában sok márkások a kereskedések, hiszen úgy adja ki a matek igazán a nap végén, hogyha több márkakereskedés, vagy több, bocsánat, egy márkakereskedésen belül több modell van, szerepel. Tehát ezért látsz olyan az országban olyan márkakereskedéseket, ahol a Skoda mellett egy Volkswagen van, vagy a Volkswagen mellett mindig ott a Volkswagen haszonjárművek, a Seat mondjuk általában az Audival együtt párban jár, de tehát, hogy ilyen kombók vannak, amelyekben igazából megéri.
És akkor tőletek kell importálni a termékeket.
Igen, és mi importáljuk.
Ti importáljátok, és tőletek veszik a termékeket.
Így van, mi hozzuk be Magyarországra ezeket az autókat, és velünk van kereskedői szerződéses viszonyban a márkakereskedő. Még egy kérdésre visszautalok, hogy hol van ebben a helyzetben, vagy a folyamatban a gyár. Értelemszerűen a tetején. A gyár, a Volkswagen gyár és a Porsche Ausztria között van egy nagy megállapodás, hiszen a Porsche Ausztriának nem csak mi vagyunk az egyetlen leányvállalata, ők elsősorban a kelet-európai régióban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Ukrajnában, Albániában, Montenegróban is itt képviseltetik magukat. Tehát egyfajta erőt képvisel az a Porsche család, amíg Salzburgból irányítja ezt a vállalkozást.
Uh-huh. És akkor egy kicsit a Porsche brandnek a helyzetét még tisztázod nekem? Ugye, ha jól értettem, akkor valójában a kommunikációs területen nem tartozik hozzátok.
Igen, mert a Porsche brandet, a sportautó márkát nem mi forgalmazzuk, annak ellenére, hogy minket Porsche Ungáriának hívnak, hanem Porsche Interauto, az már az előbb említett kiskereskedelmi cégcsoportunk kapta meg Salzburgtól a jogot, így a kommunikáció is náluk van.
Uh-huh. Világos. Vagy a beszélgetés elején ez már szóba került, a ti piacotok, az iparotok az egyik ilyen legforróbb, legtöbbet változó, legtöbb innovációt is hozó, legtöbb fogyasztói és társadalmi elvárást is magában foglaló terület, illetve a gazdasági hatások is nagyon közvetlenül tudják érinteni az autóipart. Itt az ellátási láncoknak a szűkülésére, bizonyos alapanyaghiányokra is tudok gondolni. A COVID által kialakult helyzetben azért azt hiszem, hogy talán nálatok is így a lokalizáció felmerült, hogy a nagy globális ellátási láncoknak az átalakulása egy komoly kihívás lehet, meg úgy általában az, hogyha van egy valamilyen fajta válság, akkor az lehet, hogy laikusként azt feltételezem, hogy a nagyon nagy értékű vásárlásokra, mint például egy autó vagy egy luxusautó, ott kifejezetten közvetlenül hathat, de ezt kérlek szépen, hogy egy kicsit így árnyald nekünk, hogy egy olyan szituációban, ami most van így a világban, az mi az, ami igazából hat az autóiparra jelenleg, és akkor még nem soroltam fel az inflációs válságot, háborúnak a közelségét, stb. Tehát ugye nagyon komoly, ilyen forró szituációban vagyunk, energiaválság, stb. Tehát hosszan sorolhatnám. Mi az, ami most így igazából így számotokra így látható ebben a térben?
Mielőtt ebbe belekezdünk, nagyon fontos tisztán látni azt, hogy az ország vezetése a 2000-es évek közepén hozott egy nagyon-nagyon fontos döntést, mégpedig az autóipari fejlesztéseket, az autóipar beeresztését Magyarországra. Ugye kezdődött a Szentgotthárdi, vagy később a Szentgotthárdi Opellal, később a Esztergommal, és megérkeztünk ugye Győrbe is az Audi Hungária érkezéséhez. És már azt kell, hogy mondjam, hogy az autóipari kitettségünk a magyar gazdaságnak az meghatározó. Tehát azt szokták mondani, hogyha valami történik a világban az autóiparral, azt Magyarország nagyon-nagyon markánsan észre fogja venni, hiszen nagyon erős lábakon vagyunk. Mi csináltunk néhány évvel ezelőtt egy kimutatást, hogy az Audi győri gyára és a hozzátartozó magyarországi beszállítói hálózatnak a gazdasági értéke az a magyar GDP-nek a 8-9%-át teszi ki, ami egy elképesztő szám, és egy hatalmas felelősséget is jelent. Mind egyrészt a termelés, a gyártás szempontjából, másrészt a munkaerő szempontjából. Gondolj bele, hogy ez hány tízezer, akár százezres nagyságrendű állást jelenthet a magyar gazdaság számára. Tehát ezek egy meghatározó tényező, innen érdemes indulni, és ebben a válságban azt kell látni, hogy ki hogyan tud reagálni egy ilyen típusú őrületre, mint amit a első körben a COVID okozott. Ugye a COVID-nak azt köszönhetjük, hogy bebizonyosodott, hogy az ellátási láncok azok beremegnek. Ugye a chip hiány volt a legeklatánsabb példa, és annak is az a része, hogy egyszerűen az okos autók az egyre inkább digitalizált, minél több asszisztens rendszerrel ellátott autóknak a chip felhasználási igénye az egészen extrém módon megnőtt, és ezt egyszerűen nem tudta kiszolgálni a világ. Ugye volt egy stratégiai döntése az autóiparnak 2020 májusában, hogy amikor leállította az autógyárait, akkor azt mondta a beszállítóinak, hogy akkor most bocs, srácok, nem kérek semmit. Kvázi kiállt a sorból, és akkoriban az informatika, meg a szórakoztató elektronika, meg a gyakorlatilag a számítógépek, az okos kütyük, meg beálltak a sorba elénk, és ők azt mondták, hogy a home office miatt, a második számítógép miatt, a gyerek otthon van, az iskolai oktatás, digitális oktatás miatt egyszerűen belőztek, és fölvették ezt a mennyiséget. Úgyhogy igazából alapvetően kérdőjelezték meg azt a fajta szemléletet az autóiparban, amit úgy hívunk, hogy just-in-time gyártás. A just-in-time gyártás az azt jelenti, hogy az autó a futószalagon, ahogy halad, közel 3 órányi elegendő alkatrész van a szalag mellett. Tehát minden felelősség a szállítónál van, hogy azt a 3 órányi készletet folyamatosan töltse föl, mert az autógyárak ebben nem investálnak, hanem igazából ő a szerelést koordinálja, és az egész produktumért felelős. És ez a rendszer remegett be, és itt derültek ki az, hogy például egy ukrán-orosz háború kapcsán, ahol a híres kábelkötegek tűntek el a piacról, hogy a beszállítói felelősségben már az is számít, hogy hiába van a Volkswagen csoportnak mondjuk 5 kábelköteg beszállítója, de abból 3 Nyugat-Ukrajnában van, akkor az szintén egy bénulást tud okozni. Tehát rengeteg mindent tanulunk ebből a világból, rengeteg mindent próbálunk beépíteni a rendszerbe, de hát ha ezt vesszük, akkor gyakorlatilag vissza kéne menni arra a szintre, hogy a Volkswagen csoportnak saját bányái legyenek, hogy az alapanyagokat, a nyersanyagokat mi tudjuk bányászni. Szóval én egyelőre nem látom ebben a óriási káoszban, az ellátási lánc megremegésben, hogy hova kerül vissza az egyensúly. Félek tőle, hogy ahol voltunk, oda nem biztos. És akkor ezt jól érthető módon rázza most az energiaválság, ami azért izgalmas, mert ugye Németország a szűkebb értelembe vett európai autógyártásnak a fellegvára. Hát az a német gazdaság az gyakorlatilag szenved az energia, rossz energia politikai döntések miatt, és most az a kínos helyzet állhat elő, hogy nem lesz elegendő gáz például a gyártásokhoz. Tehát az európai autógyárakban az elsődleges para az, hogy lesz elegendő kapacitás arra, hogy megfelelő mennyiségű gázzal tudjanak üzemelni versus a lakosság számára is kell biztosítani. Tehát rengeteg olyan változó van, ami miatt ez egy borzasztó képlékeny és átláthatatlan helyzet jelenleg. Ez egyfajta izgalmat is ad, persze, meg a szakembereknek ebben az időben is kell kommunikálni, tehát ez az igazi nagy kihívás szerintem most.
Mondtad, hogy kell kommunikálni, de hogy mit, és hogy hogyan? De ez itt a nagy kérdés szerintem, hogy egy ilyen szituációban mik azok a fő üzenetek, amit nektek át kell adni a fogyasztók felé, mi az, ami a legjobban befolyásolja azt, hogy a vásárlások, az igény az ne tompuljon?
Hát mi az alapszituáció? Az, hogy visszatért a Merkur világ, talán mond ez a név a hallgatóknak sokkal, talán, te neked nem?
Nekem nem.
Képzeld el, Merkur volt a 80-es, 90-es években az autó értékesítő nagyvállalat Magyarországon, ahol
sorba kellett állni, és be kellett
fizetni a pénzedet, és akkor három év múlva kaphattad a kockaladást.
És nem tudtad, hogy milyen színű.
És nem tudtad,
hogy megvannak a
sztorik. Tehát ez a Merkur effektus, tehát hogy most egy olyan világba térünk vissza, ahol a fogyasztót ezzel kell szembesítenünk, hogy nem tudjuk megmondani, hogy az autója pontosan mikor készül el, milyen áron fogja ezt tudni megvenni, hiszen infláció van, árfolyam elszállás van. Tehát ebben a helyzetben nagyon nehéz hitelesen kommunikálni. Én azt gondolom, hogy a mi történelmi küldetésünk, vagy a történelmi felelősségünk az, hogy hitelesen lojalitást kell építeni, imidzset kell építeni, bele kell térnünk azokba az alap értékekbe, amit mindig is jellemzők volt a márkának. Kell fönntartanunk azt a kötődést a fogyasztóval, hogy ez alatt a várakozási idő alatt ő ne bizonytalanodjon el, ne mondja vissza, ne adja föl, olyan kis CRM eszközökkel folyamatosan támogatni őt ebben a periódusban, amely ahhoz vezet, hogy a végén át tudja venni az autót. Egy rendkívül nehéz feladat, de na, szerintem egy rakás brandépítési lehetőséget biztosít a márkáknak. Köszönettől kezdve a lojalitásig rengeteg mindent el lehet mondani ebben az időszakban. Értelemszerűen itt a tónusokra és a hangsúlyra kell finoman hangolni, hogy ez ne legyen túlzó és ne legyen irritáló, mert alapvetően ők mérgesek és várják, hogy miért nem készül el az autók, de azért finoman megnyugtatónak kell lenni. Ezt a balanszot kell megtalálni, ez egy nagyon nehéz és elég komoly kihívás.
Ez most a legnagyobb kihívás kommunikációs szempontból?
Szerintem igen. Uh-huh. Igen.
Arról beszéltél, ha jól értem, hogy valaki leadja a rendelését egy bizonyos fajta autóra, és lehet, hogy eltelik közte több hónap, mire megkapja azt a terméket, amit ő szeretett volna kapni. Ti rendelkeztek ennek a vevőnek az adataival, tudjátok, hogy hol lakik, mi az e-mail címe, mi a telefonszáma, és ezt az áthidaló időszakot tartalmakkal, kommunikációval, küldeményekkel próbáljátok áthidalni?
Így van, rendezvényekkel ja, például, tehát hogy olyan kis ilyen digitális cukorfalatokkal, amelyek egy kicsit próbálják ezt a folyamatot enyhíteni. Nagyon-nagyon sokat és komolyan beszélgetünk a marketinges kollégáimmal, hogy igazából mi a klasszikus megoldás erre. Sok apróság, tehát egyet nem tudnék kiemelni, de például a rendezvény opciók azok szerintem működnek, tehát van egy dining guide fogadásunk, amit hagyományosan mi szponzorálunk, vagy a Kék Szalag versenynek a támogatása, vagy egy palóznaki jazz picnic, és akkor ezekre hívjuk el azokat a legfontosabb vevőinket, akiknél azt érezzük, hogy ez a fajta támogatás jól jöhet.
Az elmúlt időszak egyik legforróbb témája az önvezető autóknak a megjelenése a piacon. Ez alapjaiban írja át a gyártási technológiákat, a kommunikációs kérdéseket, önmagában az autóhoz való viszonyunkat. Hol látod ezt, hogy hol tartunk ebben a folyamatban most, és hogy valójában ez titeket hogyan érint?
Az önvezetés, ez borzasztó izgalmas. Én rettenetesen sok sci-fit olvastam, és igazából én ezt a világot látom magam előtt, hogy egyszer csak ülni fogunk egy négykerekű szobában, és utazunk, és körülbelül olyan élményünk lesz, mint hogyha vonaton lennénk, hogy elfelejtjük, hogy közlekedünk, hogy bármire tudjuk használni azt az időt, amit eddig a közlekedéssel. Teljesen át fog alakulni a mobilitás. Gondolj bele, hogy le fog épülni az a készséged, hogy te figyelj mindent, és koncentrálj, és kontrollálj, mert átveszi a technika.
Ez milyen távol van szerinted?
Elég távol van. Mm-hmm. És ez az, amit szerettem volna második gondolatként rögzíteni, hogy hűteni szeretném a várakozásokat. Aha. Mert borzasztó nagy volt a hype-ja, és nagyon nagy érdeklődés volt az önvezetéssel. Iszonyat mennyiségű mérnök és szakember, szoftverfejlesztő dolgozik ezen évek óta, és ennek az önvezetésnek különböző szintjei vannak, és elég hamar eljutottunk egy olyan, én azt kívánom, kb. Ilyen 80%-os szintre, aminek már mindenki ilyen húrá optimizmussal azt mondta, hogy na, akkor már csak egy pár év, néhány, mint egy fél évtized, és akkor tényleg a teljes önvezetésnél tartunk. Én azt mondom, hogy az utolsó 15-20%-nak az elérése, az viszont az élet halálról szól. Tehát, hogy ott nem lehet hibázni. Ott teljesen rátesszük az életünket egy olyan technikára, egy olyan technológiára, amelyben meg kell bízni, és amelyet meg kell, hogy előzzön egy hihetetlen komoly tesztszakasz. Rengeteg tesztfázis zajlik, különböző márkák, nem csak autóipari márkák, hanem telekomos márkák is dolgoznak az önvezetésnek a fejlesztésén. Egyébként Magyarországon van egy nagyon komoly centrum, az Alazon, ahol szintén egy komplett várost, egy smart city-t, egy demóvárost építettek föl, ahol ezek a önvezető autók már napi szinten tesztelnek, de én szeretném hűteni a várakozásokat, mert az utolsó szakasz, a legnehezebb szakasz, az a legfelelősségteljesebb része szerintem ennek az önvezetésnek, és azt nem szabad elkapkodni. De hogy jönni fog, az biztos.
De mégiscsak így a mi életünkben? Vagy, tehát most azt a
te képet... nagyon fiatal vagy, a te életedben biztos
az benne. Az én életem, jól megnyugtette. Én azt a képet keresem, amit mondtál, hogy csak kimegyek a ház elé, telefonomon szóltam a kocsimnak, hogy indulni készülök, addigra felfűtött, bekapcsolt mindent, a kedvenc zeném szól már benne, csak beüllök már előre, meg tudja, hogy hova szeretnék menni, és akkor egyszer csak kiszállok majd belőle.
Igen.
És a többi autó is így működik mellettem, körülöttem. Pont. Tehát, hogy ezt a képet keresem, ez nekem kicsit az a kategória, amit mondjuk az ilyen tényleg azokban a sci-fikben látni, ahol már repülnek is ezek az autók. Ezt én ilyen, ez jogosnak éreztem a kérdést, hogy az én életemben ez reális-e.
Én azt gondolom, hogy reális, de nem 10 éven belül, az biztos.
Jó.
Tehát, hogy én ezt körülbelül ilyen idősíkra tenném, hogy ez ennek még legalább egy 15 év biztos kell, hogy ez kiforjon.
Ami viszont a jelenben sokkal inkább forró téma és fontos téma, az meg a fenntarthatóság és a különböző környezetvédelmi szempontok, amiben az autógyártás az egyik legfontosabb tényező, és az autóhasználat az egyik legfontosabb tényező a különböző káros anyag kibocsátások miatt. Azt gondolom, hogy azt talán kimondhatjuk, hogy az az iparág, amiben dolgozol, az egyik, az valójában része ennek a problémának, ami most így a földgolyó egészségi állapotát érinti, de hogy valójában a megoldás kulcsa is jó rész nálatok van, vagy ennek az iparágnak a kezében van. Mik azok az aktuális lépések, döntések, amik szerinted egy kicsit fényt jelenthetnek az alagút végén, és akkor kifejezetten itt akár abba is elindulhatunk, hogy egy olyan energia szektorbeli átalakulásnál, ami most itt előttünk van, felgyorsulhatnak-e ezek az események?
Mielőtt ebbe belevágunk, azért szeretném egy kicsit tisztába tenni az autóipar szerepét a globális felmelegedéssel kapcsolatban, mert ezt a vádat szeretik ránk húzni. Hát azért vegyük ugyanebbe, ha egy tortát képzelünk magunk elé, akkor ez körülbelül egy ilyen 15-20%-ért felelős szerintem. Ott van a másik fele a hatalmas logisztika, a tengerjáróhajók, a szállítmányozás, ami nem csak az utakon történik. Ott vannak a profán dolog, de a tehenek. Tehát, hogy ez az a károsanyag kibocsátás, ami a légkörbe kerül, annak a harmadáért felelős talán a teljes autóipar, vagy az autóiparnak a részei.
Ami azért elég jelentős.
Jelentős, igen. Tehát csak nem szeretem, hogyha úgy beszélünk róla, hogy mi vagyunk az első számú felelősé ennek a kialakult helyzetnek. És azon kívül azt gondolom, hogy markánsan kimondták, és a 2035-ös Európai Uniós döntés, miszerint azután, az év után már gyakorlatilag csak elektromos meghajtású, illetve hát hagyományos meghajtással nem hozhatnak forgalomba autókat. Ez a fajta döntése megszületett az Uniónak, ez egyfajta újabb határidőre kényszeríti az iparágat, amit sokan vitatnak. Nyilvánvalóan egy háborús helyzet, vagy egy ilyen kaotikus gazdasági szituáció, amiben sodródik szerintem most Európa, azért elképzelhető, hogy egy kicsit átírja majd ezeket a forgatókönyveket, de alapvetően egyetértek vele, hogy változásra van szükség. Ahogy a mobilitás változik, meg kell változtatni ezeket a meghajtásokat, a fenntarthatóság érdekében, és ebben kétfajta dolgot vállal például a Volkswagen csoport 2050-re, a teljes karbonsemlegességet, ez a Way to Zero nevezetű programunk, ami azt mondja, hogy a gyártás teljes mértékben zöld lesz, és az autók kibocsátása is zöld lesz. Tehát most nagyon jó példával a győri gyár, az Audi Hungária gyár, aki már 2 éve teljesen karbonsemlegesen működik, egy hihetetlen szolár park van a győriek telephelyén, amelyik biztosítja azt, hogy Európában második üzemként, a világ második legnagyobb motorgyártójaként már teljesen karbonsemlegesen üzemel.
Ez mit jelentett, hogy a széndioxid kibocsátás?
Nulla.
Nulla.
Tehát a gyártáshoz használt energiát felhasználás szintjén ők előállítják. Ez azért érdekes, mert a közeli napokban jó néhány olyan hírt hallhattál magyarországi autós beruházásokról, akkumulátorgyártót jelentettek be Debrecen környéken, jó néhány versenytársunk Debrecenben is indul, gyártást terveznek, hogy itt mostantól kezdve ezek alapfeltételek, hogy az energiafelhasználásukat meg kell, hogy tudják oldani. Hiszen ha belegondolsz, még egy hatalmas gyárat, még egy európai mértékben is óriási akkumulátorgyárat, a magyar energetikai infrastruktúra egyszerűen nem fog elbírni. Tehát, hogy ez egy kulcskérdés, hogy ezt megoldja. És hát ez a törekvés világszinten elindult. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a termékportfóliónkkal is ennek az útnak a lépcsőjére léptünk föl. Ugye kezdődtek a hibrid autókkal, a mild hibridekkel, a plug-in hibridekkel, és aztán az elektromos meghajtásokkal, ami egyfajta átmenetet biztosítanak tényleg az elektromobilitás felé. Úgyhogy rengeteg olyan kis lépéssel, de mi is elkötelezettek vagyunk, ami a teljes karbonsemlegesség felé vezet.
Az önvezető autók kapcsán, az elektromos meghajtású autók kapcsán azért mindannyiunknak eszébe jut mondjuk Elon Musknak a neve például, aki gyakorlatilag egy-egy Twitter üzenetével át tudja alakítani egy, akár egy iparágnak vagy egy vállalatnak az éppen aktuális részvényár folyamát. De marketing szempontból szerintem nagyon érdekes, amit körülötte látunk, amit nála látunk. PR szempontból is egy nagyon különleges figura ő, vagy az social media eszközöknek a használata szemszögéből, vagy ahogy egy termékbemutatót tartanak, vagy egyáltalán, hogy a Teslánál felépítették például a brandet önmagában. Mi az, amit mi Magyarországon, vagy te Magyarországon, aki valójában azért közel állsz ehhez a szerephez, vagy ehhez a képhez, mint amit az Elon Musk is mutat, mi az, amit lehet tőle tanulni, vagy mi az, amit át lehet venni ebből, mi az, ami esetleg egy példa számodra az ő kommunikációjából.
Abszolút inspiráló ez az egész Tesla történet, tehát hogy ez nem csak engem, de azt kell mondjam, a Volkswagen csoportot is inspirálta, hiszen látható volt az a fajta közeli fókusz a Tesla felé, amit az elmúlt időszakban a Volkswagen csoport cégvezetése figyelmével követett. Én azt tanultam meg tőle, vagy az tűnik számomra egy ilyen elfogadható szemléletnek, hogy gátlástalanul, tabuk nélkül kell haladni, mert ha mindig mindenkinek meg akarsz felelni, és a célt egyszerűen elviszi az egyéb fókusz, a megfelelési kényszer. Én ezt a fajta üzenetet fordítanám le a marketingeseink felé, hogy ne hagyd magadat eltéríteni a saját utattól, legyenek olyan vízióid, olyan meglátásaid, amelyben te töretlenül hiszel. És akkor ezt előbb-utóbb szerintem ki fogja dobni a gép a végén, hogy ez egy jó döntés volt, vagy rossz, de ha eleve úgy indulsz neki, hogy ennek is, meg annak is meg akarsz felelni, akkor abból valami nagyon középszerű dolog születik. És szerintem ez az, ami a Musknak a zsenialitása, hogy ő sose hagyja magát eltéríteni az ő vízióitól, és tolja és tolja.
Akkor szerintem releváns lehet az a kérdésem, hogy nektek, ahol 6 márka, 6 különböző központi kommunikációja érkezik be, őket is különböző módon kell irányba tenni, és nektek egy ilyen központi elosztó szerepetek van az igazgatóságon. Hogyan tudod a te saját víziódat átütni? Hogyan tudod a kommunikációban végigvinni? Mi az, amiben azt érzed, hogy a te víziód az végeredményben meg tud valósulni?
Én nagyon hiszek a őszinte hiteles kommunikációban. Tehát, hogy ha valamit mondunk, vagy megszólalunk, akkor azt tegyük egyenesen és őszintén, és a lehető legegyszerűbben leképezve a fogyasztó szintjére. Nekem ez a hitvallásom, hogy ne akarjunk bonyolult üzenetekbe bele csapni és áttételken keresztül kommunikálni, hanem találjuk meg a legegyszerűbb módját és a leghitelesebb módját ahhoz, hogy a fogyasztót elérjük. Ha ez megy, akkor nagyot nem lehet hibázni, mert a szakmában szerintem ez a legfontosabb, hogy őszintén, hitelesen és egyenesen kommunikálj.
Ez a hozzáállás valószínűleg az újságírói hátteredből, meg a sok újságolvasásból és a könyvolvasásból is származik, hiszen hogyha nem tiszta az üzenet, akkor nem fogod szeretni, meg nem fogod olvasni ezt. Igen. Az újságot
ezt sem. Ezt még nem raktam össze, de köszönöm ezt a megvilágítást.
Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és te is kendőzetlenül meséltél az életedről és a munkádról. Jó volt így átlátni azt, hogy ez a nagy rendszer hogy működik nálatok. Én azt kívánom, hogy a következő 20 évben is megtaláld a helyed a Porsche Hungáriánál, és hogy ilyen sikereket tudj elérni, amit egyébként a Magyar Marketing Szövetség által összeállított top 50 legbefolyásosabb magyar marketing szakember listáján való folyamatos elhelyezésed vagy helyezésed is bizonyít, és hogy ez azt jelenti, hogy a szakma számára is inspiráló és jó példa vagy, úgyhogy ezzel járj előre, előttünk, továbbra is a jövőben, ezt kívánom neked, és még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, múltkor voltam egy laborvizsgálaton, képzeld el, ahol megállapították a vércsoportomnak a pontos analízisét, hogy Pantone 273-as szín van benne, úgyhogy ez a Volkswagen vér, ez az, ami jellemző rám. Én azt gondolom, most már ilyen srác maradok, úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést, megtisztelő volt veled beszélgetni.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ez volt a marketing.hu podcast, ez a Magyar Marketing Szövetség műsora, és Sándorfi Adrián vagyok, mai vendégem pedig Bujáki Zsolt volt, a Porsche Hungária kommunikációs igazgatója. Hogyha szeretnétek hasonló kaliberű szakemberekkel interjúkat hallgatni, akkor hallgassátok meg az eddigi adásainkat is, ahol a magyar piac legbefolyásosabb marketing kommunikációs szakembereivel beszélgetek, és a jövőben is így fogok tenni. Maradjatok velünk, kövessétek a marketing.hu podcastet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok.
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Brocasters.